Tisztelt hallgatóság, tisztelt kollégák, hadd mutassam be a projektünk eredményeit bemutató kis csapatot. Csépes Ildikót, az Angol-Amerikai Intézet munkatársát, és magamat, Csadár Pétert, a Német Nyelvészeti Tanszék vezetőjét. Kertész tanár úr vezette ezt a projektet, és még számos más tagja volt, akiket most itt név szerint is felsorolunk, illetve középiskolai tanárok segítették a munkánkat, valamint informatikusok és kutatók. A projektünk címe új típusú angol és német középiskolai nyelvoktató program tudomány elméleti és nyelvelméleti megalapozása, és előjáróban annyit szeretnék röviden rögzíteni, hogy egy bizonyos nyelvi jelenségkör körül forgott ez a projekt. Hogyha nyelvi példákkal akarom a figurativitás nyelvi jelenségét röviden megvilágítani, akkor ilyen mondatokra tessék gondolni, hogyha valaki ráteszi valamire a kezét, vagy valaki beleüti valamibe az orrát, akkor időnként megmossák a fejét. És ha valaki ezeket a kifejezéseket érti, értheti őket szó szerint és átvitt értelemben is, mi azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet a figurativitás tudatosítása révén az idegen nyelvtanulási alapkészségeket fejleszteni. Azzal speciálisan két nyelvre, az angolra és a németre néztük meg ezt a jelenséget, és rövidítve metaforikus kompetencia fejlesztésnek neveztük magát a jelenséget. Miért is fontos, hogy az idegen nyelv oktatásban a figuratív kifejezések külön hangsúlyt kapjanak? Egyfelől azért, mert láthatjuk már az említett példák alapján is, hogy a nem szó szerinti jelentésben szereplő szavak, azoknak a jelentését rögzíteni és feldolgozni nem mindig egyszerű, sőt, gyakorta az idegen nyelvtanulók fel sem ismerik ezeket a kifejezéseket, ezeknek a kifejezéseknek a metaforikusságát vagy figurativitását. A metaforikus kifejezéseknek továbbá nem mindig létezik anyanyelvi megfelelőjük, és a tükörfordítás, mint kézenfekvő fordítási lehetőség, itt inkább félrevezető, sem mint támasztékot nyújtó eljárás. És hát az is fontos probléma, hogy az idiomatikus kifejezések gyakran nem átlátható opák kifejezések, amelyek kulturálisan kódoltak, mint például azt, hogy csapjunk bele a lecsóba, vagy elhomályosult lehet a jelentésük. Hogyha ezeket a jelenségeket szeretnénk megvizsgálni, akkor nyilvánvalóan egy több lábon álló projektet kell elképzelnünk, és az egyik ilyen láb az tulajdonképpen egyfajta tipológia, amely szakirodalmi példákon alapszik, és a nyelvtanulás perspektívájából klasszifikálja a figurativitás jelenségét, mégpedig a következőképpen. Az első csoportban azok a kifejezések kerülhetnek, ahol nagyfokú tartalmi és formai hasonlóság van a kiinduló nyelvi kifejezés és a magyar nyelvi kifejezés között. Ez mind a formai oldalon, vagyis a szerkezet tagoltságában, mint pedig a jelentéstani oldalon megmutatkozik. Gyakorlatilag ugyanazzal a jelentéssel találkozunk. Hit the nail on the head, feljén találja a szöget. Második csoportban az anyanyelv és a célnyelvi kifejezés között részleges tartalmi és formai hasonlóságot felmutató jelenségek kerülnek. Ilyen a keep one's fingers crossed, szorít valakinek valamiért, ahol a fingers nyilvánvalóan visszaadható a szoríttal, és lehet köztük valamiféle metonimikus kapcsolat. Ugyanakkor egy tükörfordítás ebben az esetben rossz eredményt fog hozni a magyar nyelvtanuló számára. Lényeges eltérések, és ez már a harmadik csoport, van abban a tekintetben, hogy előfordul, hogy nincs megfelelője az idegen nyelvi kifejezésnek a másik nyelven. Ilyet az idegen nyelv oktatók, tanulók sokat ismernek, itt csupán azt a példát hozzuk, hogy kick the bucket, feldobja a talpát. Most már jelezhetem is előre, hogy erre a két csoportra irányult alapvetően a vizsgálódásunk, tehát a részleges tartalom és formai hasonlóságon, valamint a lényeges eltéréseket felmutató figuratív nyelvi kifejezések taníthatóságára, tanulhatóságára. De van egy negyedik csoport is, ahol létezik ugyanaz, vagy egy nagyon hasonló kifejezés, azonban teljesen mást jelent a két nyelvben a két kifejezés, vagyis van egyfajta formai hasonlóság, the last straw that breaks the camel's back, vagyis az utolsó csepp a pohárban, szó szerint ugye az utolsó szalmaszál, és ezt ugye rövidítve használja az angol, ami ugye megtöri a tevének a gerincét. Hát ezt nyilvánvalóan nem tudjuk szó szerint lefordítani és használni magyarul. Amikor a projektünket, a projektunk fogalmi bázisát kialakítottuk, akkor több tudományos pillérre támaszkodhattunk. Az egyik, és itt az első vonalban szereplő pillér, az a projekt tudományelméleti megalapozása, ugyanis a mai nyelvtudományban nagyon élénk viták szólnak az különböző adattípusok használhatóságáról, kombinálhatóságáról és kiértékelhetőségüknek a lehetőségeiről, illetve az elmélettel való interakciójukról. A kognitív nyelvészet alkotta a második pillért, hiszen a figuratív jelentésre vonatkozó kutatások ezen a területen igen jelentősek az utóbbi, mondhatni, 40 évben, és ez adja a projekt nyelvelméleti megalapozását. Ezen túlmenően a modern nyelvészet mainstreamjéhez csatlakozva kísérletileg is megalapozott a projektünk, és mi magunk is terveztünk, illetve hajtottunk végre kísérleteket, tulajdonképpen ez alkotta az adat szerzéseinknek és az eredményeinknek a gerincét, hiszen a tervezett módszereinket, amelyeket beszeretnénk később vezetni, azokat kísérletes nyelvi eszközök révén kívántuk tesztelni. A következő pillért azt egy szakdidakta fogja bemutatni, hogy egy Csémes Évi.
Szeretném akkor folytatni azzal, hogy pár elemét annak a vetületnek megvilágítanám, ami a szakmódszertani megalapozottságot illeti. A kifejlesztendő tananyagunk elsősorban interaktívnak szánt, miután a tanulóknak lehetősége nyílik ellenőrző feladatokon keresztül tulajdonképpen magad ellenőrizni, így folyamatos döntési helyzetbe kerülnek, amikor különböző inputokból választanak. Tanulóközpontú, mert hogy autonómiát biztosít a tanulónak, és illeszkedik a szintjéhez, hiszen maga választja meg, hogy melyik inputot szeretné például még egyszer megnézni, mert mit ért belőle. Önálló tanulásra is alkalmas, amit mondtam, beépített ellenőrző funkció szerepel a rendszerben. Probléma megoldásra ösztönöz, megpróbáljuk előhívni a tanulók heurisztikus és interpretációs stratégiáit. És nagyon fontos, hogy a formatív értékelést támogatja, ami manapság egy kult szó a pedagógiában, nyelvpedagógiában, és a tanuló saját erős és gyenge pontjait képes legyen fölismerni a folyamatos visszacsatolások segítségével. És természetesen a legmodernebb eleme az, hogy ez egy e-tananyag internetes felületen elérhető lenne. A koncepció kidolgozásához kísérleteket végeztünk, két kísérletet. Az első kísérletet tulajdonképpen kérdéves és nyelvtudásmérési anyagok bevetésével végeztük. Egyrészt felhasználtunk egy 1996-ban megjelent tanulmányt a tanulási stratégiák feltárásához. Ez a tanulmány 20 évvel ezelőtti, mondhatnánk, hogy kicsit poros, úgyhogy leporoltuk, felfrissítettük, és miután a célközönségünk középiskolai korosztály volt, módosítani kellett a tartalmi elemek egyes részét. Ezek a stratégiák később összevetésre kerültek a tanulók által kitöltött tesztek eredményeivel, tehát a nyelvtudás szintjük mérésével, és ugyanazon tanulóknak a szókincs nagyságát is fölmértük. Tehát ez volt az első kísérletnek a fókusza. Erről még fogunk többet ejteni az eredmények részletes tárgyalásakor, de erről egy nagyon részletes hatástanulmány is készült. A második kísérlet sokkal érdekesebb volt a tanuló számára, hiszen az újdonság elemez itt rejtőzött el. Egy szoftvert kellett kifejleszteni, amely tulajdonképpen hátterét biztosított egy önálló tanulói programnak, amely 24 idiomát tartalmazott angolból és németből, és ezeket tulajdonképpen a felhasználó szempontjából mindenféle paraméterekkel mértük. Ezeket az eredmények megkapása után nyilván összefüggésbe próbáltuk hozni, hogy az első kísérletben tapasztalt tendenciák hogyan viszonyulnak a második kísérletben mutatott viselkedés mintákhoz képest. Az első kísérletnek a komponensei, talán ez főleg ugye nyelvpedagógiai területhez illeszhető, egy pár szót még szeretnék szólni. A szintfelmérő tesztekhez már korábban felhasznált és bemért teszteket használtunk, három szövegértési tesztet, olvasott szövegértési tesztet és egy close típusú tesztet, amely tulajdonképpen integráltan mért a szövegértés szókincset és a nyelvhelyességet. A szókincs nagyságának a meghatározással egy ingyenesen hozzáférhető programot használtunk, ami egy lipcsei központú intézmény által biztosított, angol és német nyelven, de egyéb nyelveken is. Ennek az a célja, hogy az első 5000 leggyakoribb szó alapján fölmérje, hogy a tanulók milyen nagyságú szókincsel rendelkeznek. Az 5000-es szókincs az körülbelül a közös európai referencia keret B2-es szintjéhez viszonyítható tudást jelez. A szótanulási stratégiák feltárásához a már említett Gu and Johnson cikket használtuk, vagyis tanulmánynak a leírását. Itt csak annyit szeretnék mondani, hogy az eredetihez képest kevesebb és picit tematikusan átcsoportosított stratégiákat használtunk, összességében 72 különböző stratégiát, és ezeknek az eredményeiről Péter fog szólni.
Köszönöm. Gu és Johnson tanulmánya 72 ilyen rövid kis önbevallásos tesztbejegyzésen alapszik. Ezek között olyanokat találunk, hogy ha angolul tanulok, akkor filmeket és zenét is angolul hallgatok, igyekszem angolul kommunikálni magyarul nem tudó ismerőseimmel. A feladat az volt, hogy igennel, nemmel kellett válaszolni a résztvevőknek azzal kapcsolatban, hogy használják ezt a stratégiát, vagy nem. Nos, ezen önbevallás alapján kirajzolódtak egy statisztikai elemzés révén olyan stratégia csoportok, amelyek közül 6 bizonyult olyannak, amelyek szignifikánsan befolyásolja a nyelvtudást, illetve a szókincs mélységét. Ez a 6 itt olvasható. Önálló kezdeményezés, szelektív figyelem, következtetési stratégiák, szematikai kapcsolatok használata, ismétléssel történő bevésés, valamint társas stratégiák. Hogy röviden mondjam, hogy mit is értünk például önálló kezdeményezésen, olyasmire tessék gondolni, hogy önálló, aktív nyelvhasználat a tanórán kívül is figyelem és kezdeményezés angol nyelven, német nyelven, olyan fórumokon, ahol erre lehetőség nyílik. A szelektív figyelem alatt pedig olyasmit értünk, hogy célirányosan figyel a tanuló azokra a szavakra, amelyek idegen szavak a számára, és ezeket célirányosan támaszkodva a szövegben és egyéb más helyen található hát ilyen támasztékokra, ilyen kliúzokra igyekszik aktívan feltárni. Ugye ez átvezet bennünket a következtetési stratégiákhoz, amelyek szintén ezeken szintén olyan stratégiákat jelentenek, amelyek aktív és tudatos tevékenységre utalnak a nyelvtanuló részéről. Azért is fontos röviden kifejteni ennek, legalább ennek a háromnak a tartalmai elemeit is, mivel a későbbiekben ismertetődő úgynevezett stratégiai profiloknak ez a három aspektusa az, ami tulajdonképpen megkülönbözteti egymástól a legjobbakat, a jókat, az átlagosok átlagos és a kevésbé aktív nyelvtanulóktól, akiket passzív bevésőknek is nevezhetünk. Nos, a stratégia használaton, a szókincsmérőteszten és a nyelvi szintfelmérőn elért pontszámokat a kolléganőnk Rákosi Csilla klaszteranalízisnek vetette alá, és összesen 5 stratégia felhasználói profilt különített el. Az ábráinkon a középen látható vonal jelzi az átlagot, a balra való kitérés jelenti azt, hogy valamitől fölfele térünk el az átlagtól, tehát jobbak abban úgymond, és a lefele vagy a jobbra való eltérés pedig azt jelenti, hogy kevésbé jók benne. Az első, az általam felsorolt 3 szókincs tanulási stratégia, az önálló kezdeményezés, a szelektív figyelem és a következtetési stratégia. Itt látható módon az első 3 helyen szerepel a legjobbaknál, és hát kiugróan magasabb, mint az összes másik csoportnál. Ezzel is ugye azt tudjuk jelölni, hogy hogy az egyes csoportokon belül eltérés van a különböző stratégiák között, és hát amit itt láthatunk, az tulajdonképpen annak az előrevetülése, hogy melyek is azok a stratégiák, amelyek sikeresnek tekinthetők a nyelvtanulás, illetve a szókincs elsajátítás során. Ez ugye azért is fontos, mert ez az egyik legfontosabb eredmény a projektünknek, hogy mérhetővé tudunk tenni olyan fajta stratégiákat, amelyekről tudjuk, hogy működnek, tudjuk, hogy használják őket, csak nem tudjuk, hogy kik és hogyan teszik a magukével ezeket a nyelvelsajátítás, bocsánat, nyelvtanulás során, és nem tudjuk, hogy milyen mértékben alkalmazzák ezeket, vagyis hogy mennyire elkötelezettek mellettük. Azt kell látnunk, hogy az egyes csoportoknál a bizonyos típusú stratégiák együttesen jelentkeznek, így a legjobbaknál egyszerre van jelen a szelektív figyelem, az önálló kezdeményezés és a következtetési stratégiák masszív használata. Az alsóbb régiókban úgymond találjuk az átlagosakat, a társas bevésőket és a passzívakat. Itt is láthatjuk, hogy különböző stratégia használatok, különböző stratégiák, azok együttesen járnak. Így például az ismétlődő, az átlag, a társas bevésőknél az alsó két kategória, az ismétlés és a társas bevésés, ami arra utal, hogy ezek a nyelvtanulók alapvetően bemagolják azokat a szavakat, amelyeket kiadnak nekik tanulásra, és ha nem tudják, hogy mit jelentenek a szavak, akkor nem aktívan kezdeményeznek, hanem társas bevésés révén megkérdezik a tanárt, hogy az mit jelent, illetve a társaikat. Ha most a stratégia profilok után a második kísérlethez fordulunk, akkor arra azt a területet fogjuk megnézni, ami tulajdonképpen megelőlegzi az általunk fejlesztendő tananyagot, és visszaadom a szót. Akkor nem adom vissza. Jó. A C-nyelvű szoftvert, C programnyelvű szoftveren fejlesztettük ki a szoftvert, amelyel a második kísérletet készítettük, és hát szeretnék lejátszani a videót.
Ennyi. Szeretettel üdvözöllek! A következő néhány percben szeretném megmutatni, hogy hogyan használd a programot. A program segítségével angol és német idiómákat lehet elsajátítani. A program indításához kattints a képernyő közepén lévő nyílra. Minden idióma egy teszter indul, amely során négy lehetőség közül kell kiválasztanod az egyetlen helyes választ. Jól gondold meg a válaszod, mielőtt megjelölöd, ugyanis változtatásra nincs lehetőséged. Ha helyesen válaszolsz, a válaszod háttere zöldre változik. Ebben az esetben a jobb alsó sarokban lévő nyíra kattintva új idiómát kapsz. Amennyiben a válaszod helytelen, a válaszod pirosra változik. Ebben az esetben lehetőséged nyílik elsajátítani az adott idiómát. A nyíra kattintva különböző segédanyagokat találsz. Az első ikon egy rövid szöveget takar, a második egy hanganyagot, a harmadik egy képet, a negyedik példamondatokat, az ötödik pedig az idióma kulcsszavainak angol vagy német magyarázatát tartalmazza. Bármilyen sorrendben, akár többször is megnyithatod a segédanyagokat. Egyet viszont kötelezően meg kell nyitnod ahhoz, hogy tovább léphess. Javításra és visszalépésre nincs lehetőséged. Időkorlát nincs.
Hogyha nem játszottunk most le a teljes intróját a szoftvernek, láthatjuk azt, hogy a szoftver különböző input típusokat kínál föl a nyelvtanulónak, és ezekből válogathat kedve szerint. Egy háttéradatbázisban rögzíti a felhasználó aktivitást a szoftver, így ki tudjuk elemezni azt, hogy milyen inputot használ először, mennyi ideig néz egy inputot, milyen input kombinációk jönnek elő, és így tovább. Hogy nagyon rövidre zárjam a történetet, van 100 000 adatot tartalmazó adatbázisunk, amely különböző vizsgálati kérdések alapján kutatható. Preferencia alapján mely input típus volt az első például, amit a négy inputból használtak, melyek voltak a leggyakoribbak, illetve hogy van-e valamiféle mintázat, hogy milyen inputokat használnak egymás után a nyelvtanulók. Illetőleg, és a legfontosabb kérdés marad a végére, hogy van-e kapcsolat a stratégiai profilok és ezek között a kérdések között, és a kérdésen megelőlegzi a választ, van az input típusok gyakorisága tekintetében, az első input felhasználás és a mintázat tekintetében, szignifikáns eltérés van a jók, legjobbak, valamint az átlagos, illetve az átlag alatti nyelvi szinten rendelkező nyelvtanulók között. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha tananyagot akarunk fejleszteni, akkor tekintettel kell lennünk ezekre a stratégiai profilokra, arra, hogy az egyes csoportok milyen technikákat preferálnak, illetve, hogy mi milyen technikákat tartunk preferálandónak. Ha, mint ahogy ez az eredményeimből kiderül, vannak sikeres stratégiák, akkor egy jövendőbeli tananyagnak arra kell helyeznie a hangsúlyt, hogy a sikeres stratégiákat preferálja, és Az eredményeink azt mutatják, hogy sikeres akkor lesz a stratégia, hogyha több különféle sikeres stratégiát ötvözünk, például a szelektív figyelmet, a következtetési stratégiákat, illetve az önálló kezdeményezést. Ezen a nyomvonalon szeretnénk tovább haladni, és ha amennyiben lehetőség nyílik arra, hogy tananyagot fejleszünk, akkor a mi célunk az, hogy egy olyan új típusú tananyagot készítsünk, amely kifejezetten arra szocializálja a nyelvtanulót, hogy sikeres nyelvtanulói stratégiákat alkalmazva jusson minél előbb a megfelelő nyelvi szintre. Ezzel köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük szépen a támogatást!